A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A műsor támogatója a GFK Hungária. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Már is belekezdünk a Millás reggeli élő műsorába. Eddig ugye konzervet bontogathattatok ki. 6 óra 31 perc van, és 2023. február 2-a a műsor vezetői felállás tegnap óta nem változott, mert itt van velem Ács Gábor.
És itt van Mihálovics András, természetesen.
Meg itt vannak a hallgatók is, a 0636-os, 980-as, 980-as SMS, WhatsApp és Viber számon is kezdjük, ahogy mindig kezdjük az ő szokásaikkal és hozzászólásaikkal. Itt van például D-kartárs, erős szél, ezt mi is érzékeltük, kellemes út és forgalmi viszonyok, hát itt szoszó. Gödről Zuglóba egyébként 21 perc alatt ért el, ez az egyéni legjobbja. Aztán ma lehetne az egyik reggeli zene Manu Chao-tól a Mentira, de miért? Van tippet, Gabika?
Nem, egyből elgondolkodtam, azért is nem tudtam megszólalni, hogy miért. Miért pont Manu Chao és miért pont a Mentira? Na, hát nem tudom. Na, megnézzük.
Aztán Jézus, Shazam felismert, amit dúdoltam neki most, vagy az van, hogy a Shazam adatbázis és algoritmusa ennyire jó, vagy, de inkább a Shazam. Jó volt ez a reggeli ismétlés, tegnap lemaradtam róla, köszönöm. Teljes mértékben egyetértek, a természettel együtt kell érnünk, nem leuralnunk, de amíg az egyetlen mutató, ami számít a GDP, addig sajnos ez nem fog változni. Meg lesz ez a riport kivágva, mert meg is osztanám, írja Vassa a hallgató. Egyelőre még ilyesmire ő ne készüljön, szerintem. Viszont készüljünk arra, hogy ma meg kell lesnünk a medvét.
Ma van, ma jön ki?
Az európai hagyomány szerint, ha a barna medve, ha nincs kéznél barna medve, a borz is jó, mert vannak olyan országok, ahol a borzot nézik.
Tényleg.
Február 2-án kijön az odvából, és meglátja az árnyékát, akkor visszabújik és alszik tovább, mert hosszú lesz a tél. Ha viszont borús idő van, akkor kint marad, mert rövidesen jön a tavasz. Ez ugye az alap, ezt mindenki ismeri.
Idáig tudjuk, igen.
Az észak-olaszoknál azonban a farkas is időjósként jelent meg, Észak-Amerikában pedig a mormotát tették a február 2-ai népi hiedelem tárgyává, olyannyira, hogy ez a nap az erdei mormota napja. Ugye van erről egy film, az Idétlen időkig, láttad? A Pancatoni film. Nincs meg?
Nem, végül nem láttam.
Ezeket a hiedelmeket a meteorológus sok egyébként nem igazolják. Ősi pogány ünnepekre nyúlik vissza egyébként ez, hogy az állatok hogy kerülnek ilyenkor a figyelmünk középpontjába. Február 14-én volt az ókori rómaiaknál a Lupercalia ünnepe, a természet megtisztulását és a totem állatukat, a farkas őst ünneplik, ugye nem kell bemutatni talán, de a fiatalabbak kedvére, akik nem emlékeznek, vagy nem figyeltek oda, történelem órán Romulus és Remus egy farkas szoptatta, ezért ünneplik a római, vagy ünnepelték a rómaiak a farkast. Egyébként a franciáknál a medve játszott hasonló szerepet a tavasz ünneplésében, és hát amikor jött a kereszténység és államvallássá lett a római birodalomba, akkor február 14-ére a gyertyaszentelő boldogasszony, vagy másképp Szűz Mária megtisztulásának ünnepe került. Ez a karácsony utáni 40. napra esett, és mivel a zsidó hagyomány szerint a szülőnő 40 nap alatt tisztul meg, ezért került erre a 40 napra. Az 5. századtól a római pápa a karácsonyt az addigi január 6-ról december 25-ére, Mária megtisztulásának napját pedig február 2-ára helyezte át, és a medve kultusz emléke azonban nem veszett ki ezzel együtt, népi jóslatok formában élesz tovább a mai napig, tehát ma érdemes megnézni gyertyaszentelő boldogasszony napján, hogy akkor a medve mit csinál az ő árnyékával. Aztán tegnap
De hol nézem meg?
Az állatkertbe, vagy én kimegyek itt, ha Gabikám a jó ég áldjon, meg találd fel magad.
Most elméletben elveszünk, de hát most gyakorlati tanács nélkül semmit nem érünk a mai világban, úgyhogy okoskodunk itt,
mikor
hogy mit csinál a medve.
Mikor menjek ki a barlagomból, Gábor, hogy 8 óra, vagy
hát,
mikor érsz?
Ha megígéred, hogy igazi medve módjára viselkedsz, akkor figyelj, miután nem működik a parkolási rendszer, ismét lefagyott, és el kell mennem valószínűleg cetlizni.
Kimehet,
ugye nem tudom elektronikusan megoldani, már a múltkor is megbüntettek emiatt, úgyhogy 8-kor kisétálhatunk szerintem, és megnézhetjük, jó?
Egyébként, hogy addig ki fog beszélni a rádióba, arról fogalmam sincs. Viszont ma van a vizes élőhelyek világnapja, tegnap beszéltünk ugye a kormoránokról az ismétlésben, és ezt hallhattátok. 1971. február 2-án az iráni Ramszár városában fogadták el a Ramszári egyezményt értelemszerűen. A biológiai sokféleség megőrzése érdekében felelősséget vállaltak az aláíró kormányok a vizes élőhelyek védelméért, és az egyezmény az évezred végére a vizes területek általános védelmére irányuló világkonvencióvá bővült. Magyarország 1979-ben írta alá a Ramszári egyezményt, és 2020-ig 19 területet, figyelem, a fertőtavat, a Balatont, a kiskunsági szikestavakat, a Hortobágy egyes részét jelölte nemzetközi jelentőségi úgynevezett Ramszári területek közé. Az egyezményt aláíró országok száma már 116, és 80 millió négyzetkilométer vizes területet védenek ők. Na, a névnaposokat is köszöntjük, Aidákat és Karolinákat, Isten éltesse őket, a születésnaposok közé pedig ide tartozik Nieuw Amsterdam, nem tudom, hogy ezt jól ejtettem-e hollandul, azaz de New York alapítása is erre a napra esik, mert hogy az a New Amsterdamból lett New York. 1653-ban alapították a várost, nem nagyon örültek neki a Powhatan törzs tagjai szerintem. Bár az lehet, hogy nem is az a törzsi terület, ezt most így hirtelen nem tudom megmondani. Aztán 1943-ban a világháború legfontosabb csatája ért véget. Nem fogom a sztálingrádi csatát elmesélni, már mindent tud mindenki róla. A Paulus 6. hadseregét bekerítették, felmorzsolták, stb.
Én nem tudom, de ha nem mondod el, hát nem tiltakozom.
És hát ez volt a fordulópont a második világháború keleti frontján mindenképpen. A születésnaposok közül kiemelnénk Charles Maurice de Talleyrand, francia politikus, diplomatát, ő benne van a történelemkönyvekben szintén, aztán James Joyce ír származású angol nyelvű író, költő is ezen a napon született 1882-ben, és Farrah Fawcett, amerikai színésznő, a Charlie angyalai megvolt, a sorozat nézted, Gabikám?
Hát ne a túlzás, hogy néztem, tudtam róla.
Tudtál
néhány, itt hátradőlök, úgy látom.
Miért? Ennyit tudok az most ő munkásságára.
Nem, a következőt láttam. Bulvár hírek jön Macival szerintem.
Hát a nagy válóper két szereplője. Én nem tudtam, hogy egy napon születtek. 1977-es évjáratú Shakira, kolumbiai énekesnő, és 1987-es évjáratú Gerard Piqué, spanyol labdarúgó. Most ők nincsenek épp jóban.
Nem, hol tart az ügyük? Gondolom követed.
Fogalmam sincs.
Ne. Meg vagyok lepve. Tehát azt gondoltam, hogy a bulvárt éltető téma, hát még a nem bulvár lapokban is rákcsálják. Tehát címként látom rendszeresen, hogy szembe jön, hogy hogyan próbálnak egymásnak üzengetni a felek, de akkor meglepő módon ezek szerint nem vagy képben a legfrissebb eseményeket illetően, úgyhogy nem fogjuk tudni.
Nem vagyok képben.
Hát akkor elnézést azokról, a hallgatóktól, akik
zendítsél rá a muzsikára, hogy mindenki örüljön, aki Aida vagy Karolina, illetve aki ma ünnepli a születésnapját, annak küldjük szeretettel. Így kell gazdaságosan mindenkit letarolni, hogy egy számmal megússzuk a Manu Chao rajongókat, a névnaposokat és a születésnaposokat.
A Dévényi Tibi bácsi milyen színű labdát dobott?
Pontos labdát.
De tudom, de meg pöttyös, de a színe az nem volt jellemző?
Hát figyelj, nekünk fekete-fehér tévénk volt, nem voltunk ennyire jól eleresztve, mint te, hogy színes tévéd legyen.
Szóval nem tudok olyan színű labdát dobni, mint amekkorát, vagy mint amilyet a hallgató kért, de labdát azt tudok dobni. Tehát az a dal pont nem volt meg, na de Manu Chao azért van.
Can't you hear me, mama call? Can't you hear me crawling? Can't you hear me, mama call? Can't you hear me trying? Can't you hear me when I call? I'm a long way from sight. Can't you see me, baby, fly? Can't you see me falling? Can't you hear me when I call? Can't you see me fall? Can't you hear me, mama, call? Can't you hear me, mama, call?
Tonight it's a long, long night. Tonight it's a long, long night.
Can't you hear me, mama, call? Can't you hear me crawling? Can't you hear me when I call? Can't you see me fall? Can't you hear me, mama, call? Can't you hear me, mama, call? Can't you hear me, mama, call?
Me hielo la habitación. No tengo calefacción. Can't get no satisfaction. So me bajo pa la calle.
It's a long, long night. 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 It's a long, long night.
I'm a long way from home. I'm a long way from home.
Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10:02.
Yes.
Rádió Café 98. A minőség soha nem megy ki a divatból.
Azt írja a hallgató többek, hogy rég volt egy kiadós napi csata.
Az egy az mióta
nem
többek?
Nem egy, itt van, tessék, Andris napi csata már soha nem volt. Vagy nem lesz. Az az igazság, drága közönség, hogy ha nem látom műsorvezető társamon azt az érdeklődést, ami engem spannol, ami arra ösztönöz, hogy azt a tudást, ami a fejemben benne van a hadviselésről, azt így kiömlesszem rá, akkor ilyen szürke, személytelen üzenetek nem inspirálnak annyira, mint hogyha csillogó szemű Ács Gábor alig várja, hogy mondjuk ismertessem a különböző páncélos hadosztályok mozgását a sztálingrádi katlan bezárásában.
Hogyan például lehetne ezt az Ács Gábort csillogó szeművé tenni, ez a nagy kérdés.
Hát az, hogyha mondjuk a légierővel foglalkoznék esetleg.
Jaj, nem, de hogy is. Nem.
Nem tudom. Az se. Az Ács Gábor csak utazni szeret, bombázni nem ezek szerint.
Megbeszélhetjük. Egyébként Stalingrád egy percben, vagy Stalingrád két percben az érdekelt volna. Ja, ha ez most megy egy hirtelen séróból, akkor...
Nem. Stalingrád egy percben, hát mire... A felek felvonulását és erőviszonyokat ismertetem, az...
Hát legyen már valami kihívás benne, jó.
Egy percben.
Várjál, mennyi van? 44. Három percben?
Azt szeretném mondani, hogy Ács Gábor az ékes példája annak, hogy hova tart a világunk. Mindent félperces, meg egyperces TikTok videókból ismernek meg a nálunk fiatalabbak. Én nem szeretnék egyperces, meg félperces TikTok videóba ismertetni a sztálingrádi konfliktust, mert a világháború legnagyobb anyagcsatája volt, a legnagyobb fordulópontja több szempontból is az orosz hadi sikereknek az alapja és quintesszenciája, stb. Stb. De inkább nézzük meg, hogy mit ér a magyar sajtó.
Mi az, hogy anyagcsata?
Hát, hogy ki tud több tankot, meg lőszert, meg bármi egyebet belefetszölni egy-egy ütközetbe.
Akkor most az ukrán-orosz háború is
anyagháború? Ha anyagháborúbá válik, akkor rossz hírem van. Mert akkor az oroszok azt nyilván meg fogják nyerni. Még akkor, is, hogyha belenyomják az ukránokba az Isten pénzét is.
Érdekes, azért, mert az ellentétjét olvastam erről. Mert hát nyilván hát, most abból indulva ki, hogy a nyugat folyamatosan
nézzünk azért annak utána, hogy mondjuk, hogyha elvesztesz egy tankot, az arányaiban mekkora veszteség az ukránoknak, és mekkora veszteség az oroszoknak.
Azt nézzük meg,
hogy mondjuk egy ember, egy kiképzett katona áldozatul esik egy ütközetben, az meg arányaiban mekkora veszteség. Ezt lehetett látni például Pearl Harbornél, meg a csendes óceáni háborúban is, hogy a japánok pontosan tudták, hogy nem szabad hosszantartó háborúba bocsátkozni az Egyesült Államokkal. Ezért volt Pearl Harbor, hogy hát, ha ki tudják ütni rögtön az elején a háborúból. A vége felé már egészen biztosan elveszett az összes olyan pilótájuk a japánoknak, aki harci körülmények között tapasztalt volt, és jó pilóta volt. Tehát utána már mindenkit beengedtek, csak legyen, aki vezesse a repülőgépeket, és ez meg is látszott a veszteségeiken.
Ezt én értem, de miért vetítünk lélekszámra? Miért nem abból indulunk ki, hogy...
Azért, mert a háború az erről szól. Lélekszámról szól.
Nem, a darabszámról szól. Ha a nyugat több tankot ad Ukrajnának kétszer annyit, mint amit az orosz hadipar képes pótolni, akkor miért nem az ukránok állnak jobban? Én csak ezt
azért,
kérdezem.
Mert a nyugat nem fog kétszer annyit.
Na hát ez már egy másik kérdés.
Azt hívják Gábor világháborúnak, hogyha az amerikaiak elkezdenek az ukránoknak tankokat szállítani olyan mennyiségben.
Ez már a másik kérdés.
De fogunk erről beszélni, jó, pont a haditechnikai részéről nem sokára, úgyhogy addig légy szíves, fékezd a kíváncsiságodat. Mert hogy ez a tankszállítás, meg mit vesznek, meg mit nem, 7 óra 30 perckor szerintem terítékre fog kerülni.
3 percet a napi csata special, folyamatosan alákérdezek Bacinak csillogó szemekkel, és ő pattintja tovább a kérdést.
Ez nem napi csata. Műsor...
Na jó, hát kedves hallgatók, láttátok, hogy én mindent megtettem, a szívemet, a lelkemet, és még azon túl is. Hát ennyire jutottam. Na, hát akkor lapszemlézünk.
Népszava, a magyar állam változatlanul csillagászati összegeket fizet Putyinnak a gázért, mert az orosz gáztarifánk novemberben 13%-kal 1000 köbméterenként 2162 euróra csökkent. Az ár alapjául szolgáló TTF-nek nevezett holland gáztőzsde irányadó szeptemberi mutatója ennél is nagyobb mértékben 15%-kal esett. Így a kormány által oly sokat dicsért 2021 végén megkötött magyar-orosz gázszerződés alapján a tőzsdei szintre rászámolt orosz felár az októberi 8-ról 10%-ra nőtt. Ezt számolta ki a lap a KSH-nál frissen megjelent novemberi külker adatokból. Aztán Magyar Nemzet címlapi sztori a Dunaferről szól. A következő helyzet, a kormány a következő 6 hónapban kifizeti a Dunafer dolgozóinak a bérét, ezt maga a miniszterelnök jelentette be. Ugye a Dunafer tönkretették a korábbi tulajdonosok, a vállalatvezetők és végül a szankciók, mondta a miniszterelnök a következő hónapokban. Azt ígérte, hogy 6 hónap elteltével megbízható, stabil működés biztosító tulajdonosa lehessen majd a magyar ipar számára nélkülözhetetlenül fontos dunaújvárosi vasminek, ezen fognak dolgozni, hogy megmentsék azt. Egyébként a Dunafer és Dunaújváros története összefonódik, figyelmeztet a lap. A vasmű bedőlése nem csak az ott dolgozókat érinteni, hanem az egész városra, sőt az egész térségre, az ország acéliparára nézve is komoly következményei lennének.
Én a 24.hu tegnap délutáni cikkét ajánlom. Államadósság, bejött Orbán jóslata, és ez sokba kerül Magyarországnak. Ha valaki arra kíváncsi, hogy mi a magyar, sokat hallunk róla, de nem egészen pontosan értjük, ha ez merül föl a nagy-nagy deviza kötvény kibocsátásokkal kapcsolatban, akkor ebből kiderül, hogy miért fordult Magyarország a korábban nem túlságosan kedvelt deviza eladósodás irányába. Hát egy szóban megválasztolva kényszerből, de részletesebben. Illetve az, hogy mennyivel drágább, mint hogyha ezt mondjuk akárcsak másfél évvel ezelőtt bocsátottuk volna ki ezeket a devizakötvényeket, illetve, hogy mennyivel drágább ahhoz képest, mintha mondjuk az uniós pénzek érkeztek volna, és az nem lett volna eljátszva, vagy ott nem lenne vita ez ügyben, ezek is szépen kiszámolva ebben a cikkben föltűnnek, úgyhogy én ezt ajánlom, és örömmel konstatálom, hogy ráklikkelés nélkül kitaláltam, miről szól a portfóliónak a vezető cikke, ez sokszor nem egyértelmű a címből. A magyarok százezrei vannak a milliómos klubban. Ebből még nem biztos, hogy rájöttem volna, de úgy folytatódik a cím, hogy ahova 300 ezres fizetéssel te is bekerülhetsz, így gyanítom, hogy...
Akkor mink is benne vagyunk?
Nem, szerintem nem, mert még nem azt jelenti. Szerintem a privát bankár szolgáltatások elemezgetheti, illetve ugye a premium banking és a private banking szolgáltatások. Premium bankingben 6700 milliárd forint van, és 545 ezer ügyfélszámla. Ez azért kemény. 545 ezer ügyfélszámla. Minden 20. magyarnak premium banking számlája van.
Ott lassan nem lesz értelme ennek a kategóriának.
Hát, igen, ezzel azért meglepődtem. Na, szóval portfolio.hu.
Oké. Más, nem tudom, hogy van-e.
Akkor ugorjunk egy
gyors. Van egy MOLT érintő hír, azt azért többen citálták, és azért ezt emeljük ide, hogy Horvátország kifizeti a MOL-nak a Nemzetközi Választott Bíróság által meghatározott 235 millió dollárt. A kormány már el is különítette az összeget a költségvetésben. Ez is egy MT hír, meg hogy bezár az Electroluxnak a azt hiszem, a nyíregyházi üzeme, ez is nagyot ment tegnap a sajtóban, még ezeket ide ollóztam volna. Na, akkor most muzsikáljunk, bár valaki azt gondolja, hogy vérszemet kapott attól, amit műveltél a Manu Csauval, mert azt írja a hallgató Zsé, hogy jó reggelt, mióta van kívánság műsor szekció, szeretném kérni a következő számot, Pomplamuz Le Champs-Élysées.
Ez nem azt jelenti, de,
nem.
De korábban is előfordult, hogy a Zolt külsőről kiderült, hogy érző szívet takar, és éppen úgy estek be kívánságok, hogy illettek a elképzeléseimbe, meg a műsor szövetébe, akkor sose állunk ellent a kiváló zenéknek, hogyha éppen bedobjátok nekünk, úgyhogy nem állítjuk, hogy ez mindig működik, de néha azért betalál, úgyhogy volt erre korábban is példa. Úgyhogy körülnézünk és megvitatjuk.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Infokommunikációs Enyerté.
A budapesti értéktőzsde 0,3%-ot esett, 45.209 ponton állt meg a nap végére. A vezető papírok közül az OTP esett, és ez magával rántotta a piacot, mert abban volt a legnagyobb forgalom, majdnem 2%-ot, 1,8-at, 10.630 forintig ment le a bankpapír. Hiába erősödött a másik három blue chip, a MOL például 1% fölötti pluszt hozott össze, 2.710 forinton állt meg, a Richter 0,43%-ot drágult, 8.145 forintig, a Telekom pedig 0,4%-ot tudott erősödni, 383,5 forintig. Nézzük a tőzsdei előszobát, hát ott az AstraZeneca-nak a pörgése tovább folytatódik, 3,5%-ot ment fölfelé a papír. A Glosternek nem volt jó napja, esett majdnem 2,4%-ot, és még az Oxotec-ben volt értelmezhető forgalom méghozzá, ott majdnem 17%-os drágulás, de mindössze 35 darab részvényt cserélt gazdát, úgyhogy ebből sem kell olyan nagy következtetéseket levonni. Eközben a nemzetközi piacokon, Gabikám.
Természetesen minden a Fed kamatemelése, illetve kommentárja körül forgott, úgyhogy délután, itt a magyar idő szerint este pörögtek fel az események, addig a Wall Street mínuszban volt, és az első reakció, az első leszúrás is a negatív irányba történt. Aztán viszont, amikor a Fed elnök elkezdett beszélni, akkor hirtelen megugrottak az indexek. Azt a következtetést szűrték le, hogy a szokásosnál lazábbra vette a figurát Jerome Powell, és voltak, sikerült találni 2-3 olyan mondat foszlányt, ami arra utalt, hogy már közelebb került a lazítás, és véget érhet a szigorítási ciklus. Szóval a várakozásoknak megfelelő 25 bázispontos emelés után ez volt az, ami fölhajtotta az árfolyamokat, és hirtelen megnyomták a vételgombot a befektetők. A mérték az megint jellemző, pont az ellentétje a tavainak. A nagy ugrás után napon belül végén kicsit lejjebb jöttek az indexek, ezért a Dow Jones plusz nulláig ereszkedett vissza. S&P 1%, Nasdaq 2%. Pont a fordítottja ismét, mint ami tavaly volt, a negatív irányba. Úgyhogy a jegybank elnöki kommentár nyomta föl a Wall Street-et. Legalábbis mert a piac szereplők azt olvasták ki belőle, amit már eddig is folyamatosan hallani szerettek volna tőle.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
No, 0636-os 980980, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk, erre lehet írni, amely üzeneteket időnként fel is szoktunk olvasni. Most hírek jönnek, aztán jövünk vissza Budapest rovatunkkal, meg majd azzal, hogy mit is fed a Baross Gábor újraiparosítási hitelprogram.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, doktor Higgadtság, doktor Vidámság és doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A műsor támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
Jó reggelt kívánunk, 7 óra 9 perc van, folytatódik a Millás reggeli műsora itt a 98.0-án a Rádió Cafén. Ács Gáborral
és Mihálovics Andrással.
Lehet látni közösségi oldalainkon, mint a Viber csoportunkban, valamint a Facebook oldalunkon azt, hogy milyen kihívásokkal küzdünk ma a műsorkészítés közben. Ács Gábor tonizálása a feladat, drága hallgatónk, ezt pedig úgy lehet elérni, hogy őt érdeklő üzenetekkel fogjuk őt pergő tűzbe. Én már oda mentem, kicsit megráztam őt, illetve néhány pofon is elcsattam, de ez csak frissítő jellegű volt, hogy kicsit keményebben tegye oda magát a műsorkészítésbe.
Na, bocsánat, láttam, hogy a hallgatók javasolnak megoldásokat a parkolásra. Az én szolgáltatóm azt írja, hogy maga a nemzeti mobilfizetési rendszer nem működik, úgyhogy miután mindenki azon
mert
keresztül...
Mert megint egymásra mutogatnak.
Azon keresztül adja el, ebből szűrtem le, hogy akkor valószínűleg...
De akkor most az én előjegyzésem keresztül... se indul majd el.
Hát miért? Te is online próbálkoztál, és neked nem küldött hibát?
Nekem nem. Én SMS-t küldtem, és azt írta, hogy sikeres előjegyzés. Majd aha, meglátjuk, hogy elindul.
Érdekes, nekem meg azt írta, hogy maga a nemzeti mobilfizetési rendszer van lefagyva. Egyszer már jártam így. Na, majd akkor lenyomozzuk. Lehet, hogy vissza kell állnom a jó öreg SMS-es megoldásra. Én voltam a digitálisabb.
Maci, a fészen nem látom, látod-e az árnyékodat, írja a hallgató, mert ugye ma kell nézni a macit, hogy kijön-e a barlangjából és kint marad-e. Aztán írja a hallgató, hogy szálljatok meg, hát a kicsik is kedvet kapnak, és végre kiugranak az ágyból. Ma óvisnak is időben kell beérni, tesi órája lesz. Több mint 10 éve hallgatunk benneteket a férjemmel, mindenhova követünk. Tudjátok, milyen nehéz egy hisztis 4 és 8 éves reggel kiszedni az ágyból, akik későn feküdtek le? Na, akkor teszünk egy kitérletet.
Már mit tehetünk az ügyben?
Majd most figyelj.
Na, igen.
Az én módszerem jön akkor. Gyerekek, a rádiós bácsi kezd nagyon zabos lenni, a hisztit nem nagyon bírom, és ha valaki elkésik ma az óvodából, az banyanyomdát fog kapni a csuklójára, annak én nem lennék a helyébe a banyanyomdával, mert azt nagyon nehéz lemosni, úgyhogy ki az ágyból hétalvók, menni kell, ilyenkor le kell nyelni a békát, ezt persze nem kell képletesen mondani, de biztos anyu meg apu nagyon fog örülni, hogyha a rádiós bácsinak szót fogad, és végre kikeltek az ágyból. Na, meglátjuk, hogy ez hogy sikerült innentől.
Na, hát akkor a Mihálovics módszert
legyen neked
hallottuk.
A gyereked a Mihálovics család tagja, mi? Ez egy újfajta átok. Na, menjünk tovább. Közlekedés információkból csehül állunk. Egy olyasmi van, hogy a Budaörsi úton, a Gazdagréti útnál sárgán villognak a jelzőlámpák, mert kidöntöttek egy lámpaoszlopot, úgyhogy nagyon óvatosan közlekedjünk ma is, akár csak máskor. De most nézzük, mi hír Budapesten és környékén.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
No, hármas metró meghosszabbítása, Gabikám. Na, azzal mi lesz?
Hova?
Hát figyelj, a következő ír látott napvilágot, hogy hogy azt mondja, arról beszélt Kanász Nagy Máté LMP-s országgyűlési képviselő, hogy a hármas metró Káposztás-Megyerig történő meghosszabbítása és a Káposztás-Megyeri intermodális közlekedési csomópont fejlesztése egyaránt meghiúsulhat. Mindkét beruházás ügyében megkereste az építési és közlekedési minisztert, akinek a tárcája elutasító választ adott, és a fővárost jelölte meg a fejlesztések felelőseként. Ezek olyan beruházások lennének, amelyben a helyben élők és az agglomerációból a fővárosba utazók mindennapjait könnyítenék, és alternatívát jelentenek a gépjárművel való közlekedéssel szemben. A 15. és a 4. kerület autós leterheltsége pedig jelentősen csökkenne. Az országgyűlési képviselő szerint olyan nagyságrendű fejlesztésekről van szó, amely már kormányszintű, és nem lehet a vasút vagy a metró fejlesztés felelősségét az önkormányzatra terhelni.
Őszintén szóval ezt nem értem, mármint hogy ez most miért jött elő ez a hír. Erre szó se volt róla, és amiről szó volt, és amire milliárdokat költöttek a tervezésre, azt is éppen megszüntették, és lekerült a napirendről erről.
Hát meg sok egyéb más, igen.
Akkor ez még egy jóval-jóval későbbi, nagyon-nagyon halvány elképzelés lett volna arra az esetre, hogyha utolértük kb. Volna Ausztriát 2026-ban, és még akkor is, és zuhogna ránk az uniós pénzesőnek a tízszerese, ez körülbelül akkor került volna szóba, emlékeim szerint nem is volt benne ezen a listán, amitről most le kellett húzni. Úgyhogy ezt nem is értem igazából, ezt most miért kapta elő. Nyilván álmodozni mindig lehet egy képviselőnek a saját...
Sőt, kell is, hiszen ugye mutatni kell a választópolgároknak, hogy dolgozunk, tevékenykedünk, képviseljük az érdekeiket. És ki nem szeretne kisebb forgalmat, közlekedést a szűkebb lakóhelye környékén, úgyhogy ezt értjük.
Na
csak...
figyelj, mondok egy jobbat.
Na mondja.
Oszlop felújítás.
Végre. Óriási áttörés.
De ez legalább megvalósult, érted? Erről álmodoztunk, és sikerült oszlopot fel.
Figyelj, én nagyon sok mindenről álmodoztam már életemben oszlop felújításra, meg soha, úgyhogy beszélj csak a saját
nevemben. Ez abszolút kész. Le vagyok nyüggözve, a BKK bejelentette, hogy folytatta a kiemelt csomópontok utastájékoztató elemeinek korszerűsítését. Január végén felújították a Blaha-Lujza téri megállók oszlopait, ahol korábban A korábbiakhoz képest bővebb, informatívabb és korszerűbb táblákkal találkozhatnak az utasok. Mindez azért gondolom, hogy azt jelenti, hogy maga az utastájékoztatás is korszerűbb lett, tehát nem csak maga az oszlop anyagsűrűsége változott, hanem maga a ami rajta van, az is. Úgyhogy korszerű újítások az utastájékoztatásban folytatódik a nagy bejelentés. Hát meg egy csomó aprócska szám, hogy mit tudom én, évente 30 ezer menetrendi hirdetményt ragaszgatnak ki szegény BKK-sok, hogy az utasok minden megállóban az aktuális menetrendre szembesülhessenek, miközben ácsorognak és várnak a buszra, villamosra, és van 5800 megállóhely a városban, és ezeknek igen, mennyire jó, mennyire fontos ezeket napra készen tartani, blablabla. Bla, bla. Azt mondja, és a hetes buszt hozzák példának, mert csak azért meg gondolom az a legismertebb buszjárat. Noha már olyan ritkán jár, hogy nem is gondolnád, hogy már negyed óránként, vagy 20 percenként este, azt is sikerült már ennyire megritkítani, de ez már mellékszál, a lényeg a hír, hogy megújult az oszlop.
Aztán a 24.hu-n olvastam, hogy mi lesz az új nemzeti galériával. A jövője sokáig bizonytalan volt, december 20-án azonban elindult egy tervcsomag a hatósági engedélyezési rendszerben, amely az új épület terveit rejti. A Petőfi csarnok helyén fog ez felépülni, a tervek szerint egy három pince szintes, négy emeletes épület lesz. A tervezési megbízást egy japán építésziroda kapta, azóta több látványterv is közzétételre került, de a végleges dokumentáció nem készült el. Az építkezés még idén elkezdődhet. Hoppá! Amennyiben a véglegesített tervekben nem talál kivetni valót a kormányhivatal. Egyébként a 24.hu azt írja, hogy még nem bizonyítják, hogy az épület valóban a jelenlegi tervek alapján fog elkészülni, hiszen 2018-ban, 19-ben, 20-ban és 22-ben is láthattunk már változást a benyújtott tervekben. A jelenlegi tervek alapján úgy látszik, hogy tetőtéri teraszokkal felszerelt 31 méter magas épület lesz. A terepszint felett 13.438 négyzetmétert fog elfoglalni, összesen 53.103 négyzetméteres lesz. A teraszok és a zöld tető mellett a Zicsi Mihály út felőli oldalon pedig egy 188 férőhelyes kerékpár tároló is lesz. Ennyit lehet tudni a tervekből. Sajnos rádiós műsorként nem tudjuk bemutatni, hogy hogy néz ki, de bevallom őszintén, ízlések és pofonok alapon, de nekem ez az épület tetszik. Nem tudom, te hogy vagy vele, Gabikám, nem vagy egy esztéta,
nem, én is tudom. Abszolút nem. Én visszakanyarodnék a táblához, mert közben egy képet is láttam a Blahán, szóval szebb. Nem a digitális kijelzőkről van szó, valóban a megálló oszlopra elhelyezett új táblákról van szó, amelyeken jobban látszik, hogy milyen busz indul onnan. Ez a nagy hír. Viszont, ami még érdekes, ez szerintem fontos hozzátenni, hogy a bonyolultabb megállóknál kódos kijáratjelzőket alkalmaznak, hogy ha valaki az aluljáróban könnyebben megtalálhassuk, hogy melyik kijáraton kell távozni ahhoz, hogy azt a megállót elérhessük, ahonnan a mi járatunk indul. És ehhez egy G1 feliratút mellékelnek a Blaháról, de van C2 is, sőt, egy csomó hasonló, és ez nem ismeretlen, azért ez elég sok helyen működik már Európában. Egy kicsit azért mi bonyolítottunk rajta, betű és szám is tartozik hozzá. Nem tudom, nekem elegendő lett volna a hagyományosnak nevezhető 1-es, 2-es, 3-as, 4-es jelölés, de úgy tűnik, hogy nekünk A2-től C4-ig és B5-ig kellett ezt megoldani. Hogy miért, azt nem tudom. Minden esetre remélhetőleg valóban segíti a tájékozódást ez az újítás, amit most bejelentettek.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Melyik uralkodónk született épp 300 éve?
Tarzan?
Hívjuk Mária Teréziának, jó?
Majdnem tartom.
Millás reggeli.
Na, egy kicsit komolytalan bevezető után egy komoly téma, mert hogy a Baross Gábor újra iparosítási hitelprogramról lesz szó. A vonal túlsó végén Kis Gergely Kornél, az Exim Magyarország vezérigazgatója. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
No, hát először is a mozgató rugói érdekelnének bennünket, miért indul újra iparosítási hitelprogram, és miért pont most?
Ez egy 700 milliárdos keretösszegű hitelprogram, ami ugye a GDP-nek a közel 1%-át teszi ki. Az apropója az kettős, egyrészt a magas kamatkörnyezet miatt gyakorlatilag ellehetetlenül bizonyos szegmensekben a vállalati hitelezés. A kisebb ticket size-okat, a Széchenyi kártyaprogram azt tudja kezelni, de a közepes és a nagyvállalatok finanszírozási igényére az a keret már nem elég. Ezért döntöttünk úgy, hogy mi is elindítjuk a saját refinanszírozási programunkat, ami a Széchenyi kártyaprogramot egészíti ki a nagyobb vállalkozások finanszírozási igényét kielégítendő. Ennek egyik része az a forgóeszköz célú hitelezés. Ugye itt egy nagyon akut problémának a kezeléséről is beszélünk, hiszen az idei évben olyan 300 milliárd nagyságban járnak le NHP-ből finanszírozott, tehát 2,5% vagy annál kedvezőbb kamatozású forgóeszközhitelek, illetve a saját kárenyhítő hiteleinkből is kb. 600 milliárd jár le idén. Ezeknek a megújítására a vállalkozásoknak nem nagyon van más választásuk, mint hogy ezt megtegyék, ahhoz, hogy fent tudják tartani a működésüket, sőt, hogy az infláció miatt a készleteik és a forgóeszközigényük az még növekedett is. De a jelenlegi piaci kamatkörnyezetben, aki nem fér be a Széchenyi kártyába, az 20% körüli hitelkamatokkal szembesül.
Azt meg kitermelni nem gyerekjáték, igen.
Így van.
Igen. Mi lesz a beruházásokkal? Ez meg azért nagyon fontos, mert ugye mindig ettől lendül előre a magyar gazdaság szekere, és hát ugye a takarékoskodás meg a nehéz gazdasági helyzet miatt az állam nagyon jelentősen visszavágta a beruházásokat. Jó lenne, ha gazdálkodó szervezetek nem tennének így. A beruházást segíti valami módon ez az újraiparosítási program?
Természetesen, ugye ennek egy jelentős részét az beruházási célú hitelekre tervezzük kifolyósítani. Uh-huh. Ugye itt a vállalatok abban a helyzetben vannak, hogyha úgy ítélik meg, hogy nem találnak meg a finanszírozást, akkor a beruházásaikat azokat elhalaszthatják, de ez nemzetgazdasági szinten nem egy ideális döntés, úgyhogy a beruházási hitelcélokra is nagyon kedvező feltételekkel tudunk finanszírozást biztosítani. Valóban ugye az állami beruházások az ott az idei évben csökkennek, de nagyon fontosnak tartjuk, hogy a 25% feletti beruházási rátát azt ennek ellenére is fenntartsuk, hiszen ez a jövőbeli növekedésnek az alapja. És ugye itt van még ez az energiaválság is, amit kezeléséhez szükség van a vállalatoknak az alkalmazkodására, zöld beruházásokra, energiahatékonysági beruházásokra. Ugye erre egy külön alprogram van a Baross Gáboron uh-huh. belül, egy ilyen zöld program, ami a nem zöld beruházásnál is kedvező kamatozású forintban, 5 euróban pedig 3%-os fix kamatról beszélünk.
Uh-huh. Menjünk vissza kicsit a forgóeszközhitelnél, ha már belementünk a részletekbe, mert hogy ott lehet-e számolni, vagy ott már lehet-e tudni, hogy milyen kamatokkal vehetik igénybe a vállalkozások ezt a forgóeszközhitelt? És mennyi a futamideje például?
Igen, a forgóeszköz típusú hiteleknél 6% forintban a kamatszint, ez 3 éves maximum futamidővel és végig fixen 6%, uh-huh. Euróban ugyanez 3,5%.
Mennyi a törlesztési idő, tehát hogy lehet ezt ütemezni a törlesztéssel, ez ilyen rendes, normális havi törlesztés, vagy abban is van valamiféle könnyebbség, hogy egy kis lélegzethez jussanak, hiszen ugye a forgóeszköz gazdálkodásnál lehetnek nehezebb időszakok, amikor egy hitelnek a törlesztése, még ha az olcsó hitel is meg tudja terhelni a vállalati büdzséket.
Igen, a törlesztés az teljesen a egyedi igényektől függ, ugye ezeknek a nagy részét a hiteleknek a kereskedelmi bankok fogják majd folyósítani. Ezekben a feltételekben ők az ügyfeleikkel úgy tárgyalnak, hogy ez számukra a legkedvezőbb.
A beruházási hitel kamatairól volt szó, ott mennyi a futamidő? Ugye ott forint hitel esetén, ha jól emlékszem, évi legfeljebb 6%, és euró hitel esetén 3,5%. Ott nagyobb a futamidő, hiszen azért egy beruházásnak a megtérülése az hosszabb.
Igen, itt maximum 8 éves futamidőről beszélhetünk, ugye ez azért számos beruházás esetében nem ideális, vannak olyanok, amelyeknek a megtérülés az ennél hosszabb, de az uniós keretrendszer, amiben ezt a támogatott hitelt adjuk, ez 8 évben határozza meg ennek a felső határát. Ugyanakkor a bankokkal mi ezért az elmúlt hetekben intenzíven tárgyaltunk, és fognak tudni ők adott egyedi igényekre megoldást javasolni ennél hosszabb futamidejű beruházások esetében, tehát például el lehet képzelni úgy, hogy ez egy a Baross Gábor beruházási hitel, az egy 8 éves bullet típusú hitel, amit utána a bank majd az akkori kamat környezetben refinanszíroz a beruházás hátban lévő futamidejére.
Azt hogy kell időzíteni ezt a beruházási hitelt, hogyha ha már szeretnénk megkezdeni a beruházást, vagy lehet ezt úgy is, hogy tervezünk egy beruházást, nem tudjuk, hogy mikorra tudjuk ezt elkezdeni, és akkor van valami türelmi idő, tehát el lehet-e nyerni a támogatást úgy, hogy várok egy kicsit, és hát ha jobb lesz a gazdasági helyzet, vagy biztatóbbak a kilátások, és akkor kezdem meg a hitelt lehívni, és akkor kezdem meg a beruházást.
A beruházási hiteleknél azért gyakran megesik, illetve az ideális, hogyha a beruházás tervezésével egyidejűleg van a hitel igénylés, tehát van természetesen lehetőség arra, hogy egy ilyen lehívási időszakot kikössünk a bank és az ügyfél egymás között. Úgyhogy, de azért úgy, az a cél, hogy ez a 700 milliárd ez a gazdaságban az idei évben megérkezzen, tehát elsőbséget élveznek azok a beruházások, amik az idei évben meg tudnak indulni.
A zöld beruházási hitel, azt milyen feltételekkel lehet igénybe venni? Mire? Az a legfontosabb talán. Tehát ilyen energiahatékonyság, meg mindenféle ilyen fenntarthatóságot szolgáló beruházásokra?
Igen, tehát praktikusan energiahatékonyság, szigetelés, hatékonyabb fűtés, vagy akár megújuló energiaberuházás, amit ott helyben fel tud használni egy vállalkozás, ilyen igényeket látunk.
Uh-huh.
Ez egy nagyon fontos hitelfél.
Abszolút egyetértünk, és ott mik a kondíciói ennek a hitelfajtának?
A lejárat az ott is ilyen 8 évben van keppelve, ugye a kamat az a szándékoltan kedvezőbb, így euróban 3,5 helyett 3%-ot kérünk, forintban 6% helyett 5%-ot, és ugye az egy elvárás a refinanszírozási partnerbankjainktól, hogy ez a 700 milliárdos keretből legalább 100 milliárd az ilyen zöld beruházásokra menjen.
Oké, még egy kérdés, hogy az Exim Bank hogy kerül bele ebbe a történetbe? Mert eddig nem az Exim Banktól szokták ezeket a hiteleket megkapni a vállalkozások.
Volt már rá precedens, a pandémia idején a kárenyhítő hitelprogramunk is egy nagyon széles vállalkozói réteg számára volt elérhető, ugye az export finanszírozás az elsődleges feladatunk, de ilyen válsághelyzetekben az anticiklikus működés is fontos, és ez ilyen esetekben el tudunk tekinteni az export céltól, és általános gazdaságfejlesztési célokat is ki tudunk szolgálni. Van egy olyan bejáratott rendszerünk, ami erre alkalmas, és gyorsan tudunk reagálni, úgyhogy ezért esett ránk a választás.
A hitelképességekről, illetve a hitelbírálatról érdeklődnek még, hogy a cégek milyen arányban felelhetnek, meg mik az alapvető feltételek, az elvárások ahhoz, hogy megkaphassák ezeket a hiteleket.
Mi a kereskedelmi bankoknak nyújtjuk a refinanszírozást, a hitelkockázatot azt a kereskedelmi bankok futják, mert 2,5%-ban limitáltuk az ő marzsukat, ebben a 2,5%-ba azért bele kell, hogy férjenek a kockázatosabb, de azért még hitelképes ügyfelek is. Úgy látjuk, hogy azért a 700 milliárd az ilyen feltételek mellett is könnyen kihelyezhető lesz. Illetve arra is van lehetőség, hogy mi közvetlenül finanszírozzunk vállalkozásokat. Ez egy külön kérés a bankok irányába, hogyha ők találkoznak olyan hitelkérelemmel, aki Baross Gábor hitelt szeretne, de valami miatt pont nem fér bele náluk a hitelbírálatba, akkor azt küldjék be hozzánk, és meg fogjuk ezt vizsgálni, és hogyha mi magasabb kockázatvállalási hajlandóságainkban ez még belefér, akkor lehetőség van arra, hogy mi közvetlenül megfinanszírozzuk ezeket a cégeket.
Uh-huh. És akkor végül másik oldalról pillantva az egész kérdéskörre, adófizetői oldalról, mennyibe kerül mindez az államnak, konkrétan az adófizetőknek, az állam mekkora összeggel támogatja várhatóan ezt a programot, tehát mennyire kell a zsebébe nyúlnia?
Ennek a programnak elindítása véget emelt tőkét tavaly decemberben az Exim Bankban a magyar állam, ugye 100 milliárdos tőkeemelés volt, itt hozzá kell tenni, hogy ez a ESA hiányt nem növelő intézkedés, hiszen a pénzügyi műveletnek minősül, illetve a kamatkiegyenlítésben számolunk kamatkiegyenlítési igényre, hiszen ugye a mi saját forrás költségünk alatt nyújtjuk ezeket a hiteleket. Az idei évben 100 milliárd forint van betervezve az Exim Bank sorára a költségvetésbe kamatkiegyenlítésre. Ez ugye azt hivatott kompenzálni, hogy amint már mondtam, mi nem tudunk olyan olcsón forrásba vonni, amilyen a csonyára mi ezt a ügyfeleink számára továbbadjuk. Ennek azért azt hozzá kell tenni, ennek a 100 milliárdos idei kamatkiegyenlítési igénynek a jelenleg legnagyobb részét, több mint a felét, azt a korábban a kárenyhítő programban kibocsátott hiteleknek a kamatkiegyenlítése igénye határozza meg, hiszen akkor még egy jelentősen alacsonyabb kamatszint mellett tudtuk ezeket a finanszírozásokat odaadni, 0% környékén, és azóta ugye jelentősen emelkedtek a hitelkamatok, ezért itt kinyílt nagyon az olló. Ellenben a Baross Gábor hitelprogramnál ugye forintban ez a 6%-os hitel, vagy jelentősen a piaci hitelkamatok alatt van, de azért már tükrözi részben ezt a kamatemelkedést, ami a gazdaságban végbe ment.
Rendben van, nagyon szépen köszönjük az ismertetőt, felhívtuk a vállalkozások figyelmét a magunk eszközeivel, hogy itt van ez a remek lehetőség, tessék ráúszni, úgyhogy köszönjük a tájékoztatást, és hát mi mást kívánnánk, vagy kívánhatnánk, mint hogy sok sikert a hitelprogram lebonyolításához.
Köszönöm szépen,
viszont szép hallásra. Napot kívánunk, viszont hallásra. Kis Gergely Kornéllal, az Exim Magyarország vezérigazgatójával mentünk bele a Baross Gábor újraiparosítási hitelprogram részleteibe.
Rádió Café 98. Újra van barátod.
A vonal túlsó végén Huszák Dániel, a Portfolio.hu vezető elemzője, és akik a napi csatát hiányolták, azok most örvendhetnek, mert lesz napi csata, csak ilyen napi csata lesz, mert hogy éppen az orosz-ukrán hadműveletekről, illetve az ott bevetett eszközökről értekezzünk egy kicsit, úgyhogy Ács Gábor ma nem fog sokat megenni mellettem, mert ő nem militáns annyira, mint én. Viszont remélem, hogy partnert lelek Huszák Dánielben. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Hát figyelj, az átlag újságolvasó is olyan nevekkel ismerkedik, mint Abrams, meg Leopard, és hogy annak hány variációja van, meg F-16-os, meg Terminátor, meg nem tudom, tehát mindenkinek zajlik a haditechnikai képzése az orosz-ukrán háború kapcsán, hiszen a sajtó azzal van elfoglalva, hogy ki és milyen fegyvereket szállít kinek. Egy kicsit lépjünk hátrébb a számháborúból, és beszéljünk át azt, hogy ennek mi értelme van, lehet-e értelme ennek. Ugye az európai országok meglehetősen kaotikus módon egymásra licitálva mindenféle haditechnikát küldenek Ukrajnába, támogatva az ukránok háborúját az oroszok ellen. De hogy ez így valódi segítség, vagy a féle gesztus ez? Azért kérdezem, mert oké, hogy küldünk Abramseket, meg küldünk Leopardokat, de az mind más fajta tank. Azt egyiket is, meg a másikat is máshogyan kell kezelni. Más alkatrészek vannak benne. Tehát hogy lehet, hogy ez így nagyon nagy vonalú segítségnek tűnik, csak nem sok haszna lesz.
Hát nézd, teljesen őszintén szóval én valamennyire egyetértek ezzel az állásfoglalással. Nyilvánvalóan valódi segítség olyan szinten, hogy az ukrán fegyveres erőknek fegyverekre van szükségük, hogy meg tudják védeni az országokat. Másrészt viszont valóban arra is kell gondolni, hogy azért lehetne ezt a dolgot egy kicsit összeszedettebben, koordináltabban csinálni. Harmadik dolog, amit meg hozzátennék, az az, hogy én azért személy szerint úgy gondolom, hogy itt az egész tankok körüli húzavona, politikai állásfoglalás, üzenetküldés, mindenféle eszkalációval való rettetés az igazából elég jelentősen túl van misztifikálva. Tehát én személy szerint azért úgy gondolom, hogy a harckocsiknak a modern csatatereken nincs már akkora úgymond sorsdöntő szerepe, mint mondjuk akár az első, akár a második világháborúban, vagy akár mondjuk a korai 90-es évek konfliktusaiban. Ezért azt kell látni, hogy a páncéltörő fegyverek, illetve az elektronikus harcászati rendszerek, melyekkel ugye többé-kevésbé hatékonyan harcképtelenni lehet tenni, még a modernebb harckocsikat is, azok azért nagyon-nagyon sokat fejlődtek az elmúlt évtizedekben, mind orosz, mind nyugati oldalon. Önmagában szerintem a tankoknak vagy harckocsiknak nincsen olyan sorsdöntő szerepe. Nyilván segítség az ukrán fegyveres erőknek, hogy kapnak tankokat, de nem gondolom azt, hogy ezek fogják eldönteni a háborút.
Aha, és mennyire korszerűek ezek a tankok, mert nyilván az Amerikai Egyesült Államok, vagy éppen a német fél nem fogja a legkorszerűbb haditechnikáját kivinni az ukránoknak, bármennyire is szükségük van rá, hiszen azt megtartja magának.
Ez most pontosan még ugye nehéz megválaszolni, most nagyon úgy néz ki, hogy a speciál a németek, azok a korszerűbb Leopard 2A6-os variánsokat fogják oda küldeni az ukránoknak, de más országok viszont úgy néz ki, hogy a régebbi hidegháborús 2A4-es variánst fogják küldeni, sőt ezekből lesz a legtöbb Ukrajnának a Leopardokon belül, ami azért kevésbé korszerű, van több olyan orosz tank, ami valószínűleg már hatékonyan fel tudja venni a harcot ezekkel a régebbi 2A4-es Leopardokkal. Az amerikai Abramsekkel kapcsolatosan még nem tudjuk pontosan, hogy melyik típus változatot fogják küldeni, annyit tudunk csak, hogy az M1A2-esről van szó, ami a háromféle fősodratú Abrams típusból a legmodernebb, de hogy ezen belül melyik altípust, mert ebből is van 4 vagy 5 variáns, azt még nem tudjuk. Ezek ugye elsősorban az elektronikai rendszerekben, illetve a különféle védettségi rendszerekben térnek el. De alapvetően azért azt lehet mondani, hogy az M1A2-es már lényegesen korszerű, mint a korábbi típusváltozatok. Most az amerikai tankokkal kapcsolatosan az a legnagyobb probléma, hogy ezek a tankok, ezek most nagyon úgy néz ki jelenleg, hogy 2023 második felében, hanem a legvégén fognak megérkezni. És azt kell látni, hogy ezek a tankok Ukrajnának elsősorban arra kell lennének, hogy a tervezett tavaszi offenzívát meg tudják indítani, és itt a különféle gyalogsági harcjárművekkel, illetve tüzérséggel megtámogatott műveleteket, amelyeknek célja lenne a Donbass, illetve adott esetben a Krimnek a visszavétele, azokat kellene ezekkel a tankokkal megtámogatni. Most az, hogyha ezek a tankok 2023 végén érkeznek meg Ukrajnába, az, hát, hogy is fogalmazzok, nem éppen teszi a
segítségnyújtást. Első után köpönyeg. Igen.
Szóval... Igen, ebből így nem lesz tavaszi offenzíva, tehát az világos. Mármint, hogy lesz, csak nyilvánvalóan azért, hogy megnézzük a felajánlásokat. Ami biztos, az az, hogy Ukrajna kért körülbelül 300-400 tankot a nyugattól, itt az kezdeti politikai bejelentése kapcsán úgy lehetett látni, hogy kapnak 150, esetleg 200 modern nyugati tankot, és most jelenleg ott vagyunk, hogy a tavaszi offenzívára lesz jó esetben körülbelül 50 darab Leopard 2-esük. Nem gondolom, hogy ez egy háborúdöntő segítség lenne.
És lehet, hogy jóval hátrébről indíthatják, mert hogy az oroszok előre nyomulóban vannak, és abszolút most védekezésre kényszerülnek az ukránok.
De most még ebben nem menjünk bele, mert a hadműveletek aktuális állása előtt azért azt kell tisztázni, hogy lesz-e utánpótlás ezekhez a harckocsikhoz, érkezzenek azok bármilyen számban. Lőszer, alkatrész, lesz-e a tavaszra kiképzett legénység? Mert a tank az nem olyan, mint egy autó, hogy egy kicsit szenvedek vele, de negyed óra múlva meg tudom tanulni azt, hogy kell azt vezetni, pláne a modern harckocsik nem ilyenek.
Pontosan, és ugye én úgy gondolom, hogy első körben nyilván megoldják, tehát azért ezt valóban a nyugati vezetők is tisztában vannak azzal, hogy azért valamilyen szinten ezeknek a harckocsiknek a képzését, utánpótlását, alkatrész és lőszerellátását ezt nyilván meg kell teremteni. Viszont, hogy ez mennyire marad stabilan, hosszú távon is fenntartható, az ugye kérdés. Már ugye a modern nyugati tüzérségi tarackoknál láttuk egyszer, hogy ezt eljátszottuk. Ukrajna nagyon sok modern tüzérségi tarackot kapott a nyár során, amit igencsak hatékonyan használtak ugye az őszi ellentámadás során, de többek közt azért is csekett meg ez az ukrán ellentámadás a térre, mert ezek a tüzérségi eszközök, ezek ugye alkatrészhiányosak lettek, lőszerhiányosak lettek, egyéb logisztikai és műszaki problémákkal szembesültek, amelyet egyszerűen nem tudtak a mai napig megoldani. Úgyhogy, ahogy te is rávilágítottál, hiába küldeszed a modern technikai eszközöket egy adott haderőnek, gondoskodni kell a logisztikai utánpótláson. És azért ennyiféle harcjármű, haditechnikai eszköz logisztikai utánpótlását, karbantartását, illetve azt, hogy képzett szakemberek kezéjék ezeket az eszközöket, azt azért igencsak komplikált lesz hosszú távon is megoldani. Nyilván első körben mindenki arra törekszik, hogy mielőtt frissen oda kerülnek ezek az eszközök, azért a legtöbb kérdést ennek ugye lefedjék, de annak érdekében, tehát arra kell itt gondolni, hogy nem elég az, hogy oda küldöd a haditechnikai eszközt, annak érdekében, hogy ez tartósan sikereket tudjon elérni, és lényegesen befolyásolja egy adott háborúnak a menetét, ennek hosszú távon is működőképesnek kell lennie. Tehát az, hogy te most ledobsz mondjuk 100 leopárdot egy haderőnek, önmagában lehet, hogy karbantartás, lőszerellátás nélkül azt használni tudják egy-két hétig. Tehát itt nagyon sok olyan dolog van, aminek ugye, amire ugye gondolni kell annak érdekében, hogy az emberek hosszú távon is használják.
Igen. Na, mi hír a másik félnél? Mert ugye, amikor legutóbb talán veled beszélgettünk, vagy nem tudom, valakivel, akkor azt lehetett látni, hogy az oroszoknak is van korszerű haditechnikájuk, vagy legalábbis ezt mondták, hogy van, de ez nem nagyon jelent meg a harctereken. Most viszont úgy tűnik, mintha ebbe is változás volt, hiszen ez a hírhedt Terminátor nevű harcjármű, ez azért csak feltűnt a csatatéren.
Igen, ez a Terminátor egyébként egy érdekes eszköz. Alapvetően, hogy fogalmazzak, ez is egy olyan eszköz, ami egy kicsit túl van misztifikálva szerintem. Nyilván ez elsősorban szerintem abból fakad, hogy Terminátornak hívják a járművet. De alapvetően ez nem egy ilyen nagyon sorsdöntő, szuper harcjármű, hanem egy lényegében egy támogató járműről van szó, aminek az a feladata, hogy az harctéren az előre nyomuló harckocsikat, illetve gyalogsági harcjárműveket támogassa gyalogsági alakulatok ellen. A csecsen háborúnak a tanulságai alapján fejlesztették ezt a járművet, és az a fő feladat gyakorlatilag, hogy gyalogsági alakulatokat likvidáljon. De összességében, hogy fogalmazok, tehát egy olyan eszközről van szó azért, ami lényegében egy mobil gépágyús platform, ugye két darab 30 mm-es gépágyúval, illetve négy darab páncéltörő rakétaindítóval, illetve sorozatgránátvetővel, illetve géppuskával van felszerelve. De a Terminátorokkal kapcsolatosan is ugye az a kérdés, hogy hivatalosan ezeket úgy tervezték, hogy minden egyes orosz páncélos alakulat mellett azért ott legyen 4-6 darab Terminátor alsó hangon.
Igen.
És azt látjuk, hogy ezeket elszórtan, immel-ámmal így bevetik a frontvonalon. Néha, amikor egy ilyen durvább gyalogsági ütközet van, most utoljára Kremlinnel láthattuk őket, de azért nincs
Terminátorból
sem olyan sok, hogy...
Figyelj!
Nem, főleg azért nem, mert nagyon kevés van belőlük, ugye ki, tehát...
Okay.
Hivatalosan 300 darabot rendelt az orosz védelmi minisztérium, ha jól tudom. Most ebből úgy ténylegesen jó esetben is kb. 20-40-50 darab áll rendelkezésre.
Okay. No, hát ez a helyzet az eszközökkel, hogy ezt majd a hadműveletekben hogyan fogják felhasználni, az majd később kiderül, akkor majd megint jelentkezünk. Nagyon szépen köszönjük az ismeretterjesztést.
Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Kellemes napot kívánok.
Neked is, szervusz. Huszák Dániellel, a Portfolio.hu vezető elemzőjével beszélgettünk egy kicsit az orosz-ukrán háborúban bevetett haditechnikáról.
Kezdjük inkább az elején.
Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
No, hát még el se kezdődök Paks 2 építése, már Paks 3-nak az ötlete is felvetődött, hogy ez hogyan, meg miért, meg ez most valami média hack, vagy ez nagyon komoly veendő lehetőség, azt megbeszéljük Gyurcsik Attilával, az Akkord Alapkezelő ZRT vezérigazgatójával. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Hát ott még csak földmunka van Paks 2-nél, hát mi egyáltalán miért beszélünk Paks 3-ról, Attila? Ne őríts meg!
Hát ennek sok oka van. Egyrészt, hogy azért nem halad olyan jól ez a beruházás, tehát hogy van egy ilyen kockázat, hogy mondjuk ha 2040-50 környékén ennek a Paks 1-nek mégiscsak le kell állnia, mert mondjuk már nagyon öreg, akkor megint idézőjelesen bajba vagyunk. Tehát a Paks 2 az egy pótló beruházás, és azt sem szabad elfelejtenünk, hogy ez az energiaigény az alapvetően és tendenciózusan növekszik, tehát valószínűleg 2040-50 környékén nem az az energiaigény lesz, mint ma, és azt is tudni kell, hogy jelen állapot szerint is az energiafelhasználásunk 30%-át külföldről, mármint az áramfelhasználásunk 30%-át külföldről szerezzük be, tehát amúgy is hiányzik egy paksnyi kapacitás, tehát ha azt mondjuk, hogy a Paks 2 egy pótlás, akkor még mindig bajban vagyunk a tekintetben, hogy 2040-50 környékén hogy fogjuk előteremteni azt az energiát, amire akkoriban majd szükségünk lesz. Miközben ugye ma sem vagyunk önállátóak.
Na, de hát akkor hol és mikor lészen nekem jó Budában lakásom, kérdezném, de most ez Paks 2-re vonatkozik. Hát
van egy kis technológiai fejlődés, ami segít nekünk.
Igen, ugye alapvetően mindig az a gond ezekkel a nagy projektekkel, ugye ami a Paks 2-re is igaz, de nem feltétlenül a Paks 2-re akarom ezt kihegyezni, hanem úgy általában igaz, hogy a nagy állami beruházások, legyen az energetika, legyen az olimpiák a leghíresebb példa erre talán, hogy nem volt olyan olimpia, ami ne kétszer annyiba került volna, mint az eredeti költségvetés, a londoni olimpiáról, amit ilyen állatorvosi rólról szoktak beszélni, ez is több mint kétszer annyiba került. Az olimpiák legalább időben nem csúsznak, mert ugye van egy fix dátum, amire kénytelenek befejezni, de egyébként az a jellemző, hogy ezek a nagy állami projektek nem csak költségvetésben, hanem időben is óriási csúsznak. Egyébként a finnek tavaly adtak át egy atomerőművet 12 év csúszással, tehát 12 évvel később készült el, mint amikor az eredeti átadási időpont lett volna. Szóval, hogy alapvetően ezek, és ugye a nyugaton, a nyugati atomtechnológiában azt azért felismerték, hogy ez a fajta atomerőmű dizájn, ami az, és kétségtelen, hogy Magyarországon szükség van egy alaperőműre, nem ezt vitatom, pusztán csak azt mondom, hogy az mindenki rájött arra, hogy ez nagyon macerás, nagyon bonyolult, nagyon drága, nagyon-nagyon kiszámíthatatlan egy atomerőmű, ilyen általában egy nagy állami projektnek az elkészülése, és abban az irányban ment el a technológiai fejlődés, és úgy tűnik, hogy ez lesz az úttörő az atomtechnológiában is, hogy inkább kisebb méretű, moduláris reaktorokat fejlesztenek.
Aha, ezek tehát akkor a háztartási naperőművek után jönnek a háztartási atomerőművek?
Hát azért nem ilyen kicsi méretben, de ugye a lényeg, hogy mondjuk a Paks 2-nek az egyik blokkja az ilyen 1200 megawattos, és mondjuk egy modul, amit most fejlesztenek, tudnak, hogy egyébként 70 féle dizájnt fejlesztenek szerte a világban, angolok, franciák, oroszok is, amerikaiak is, ezek jellemzően 50-70 egy modul az ilyen 50-70 megawattos, tehát töredék a Paks méretének, ugyanakkor sorba lehet tenni 6-8, 12, tehát azért a végén össze lehet hozni egy nagyobb méretet, viszont ugye az ígéret az, hogy ezek már ilyen sorozatgyártott termékek lesznek, tehát nem kell egyedileg oda tervezni mondjuk a Duna mellé, ahogy Paks 2-t kell, hanem hogy gyakorlatilag ez polcról levehető, van egy óriási verseny a piacon, hiszen, ahogy említettem, 70 különféle terv van most, vagy 70 különféle dizájn terveznek. Az ígéret az, hogy ez 60%-kal olcsóbb lesz mint egy hagyományos atomerőmű, már csak azért is, mert jóval-jóval kevesebb beton kell hozzá például. De a másik
Attila,
nagy
figyelj,
előnye,
bocsánat, értem, van erre bármi jelzés Magyarország részéről? Fontosak az előnyök, csak arra vagyok kíváncsi, egy csomó ország már jelezte, hogy ebben részt venne, de nálunk van bármi erre utaló jel? Illetve ráérünk ezzel? Tehát ez gyorsan fölállítható, hogy még időben munkába álljon, akkor is, ha most még nincsen részünkről jelzés?
A régióban nagyon sok ország, tehát a románok, a lengyelek élen járnak, ők a Nuszkélel már egyébként leszerződtek, elméletek 2029-30 környékén üzemvárnak az első moduális reaktorok ebben a két országban. Azért nem vagyunk összességében, a csehek, észek, bulgárok, mindenki leszerződött már egy-egy ilyen gyártóval, de nem vagyunk szerintem érdemben késésben, tehát még azért ennek a technológiának kell idő, gyakorlatilag ugye azért beszélgetünk most erről, mert a napokban vagy az elmúlt hetekben engedélyezték az első dizájnokat, az Egyesült Államokban is indulnak az építkezések, tehát hogy még nagyon az elején vagyunk, szerintem lemaradva nem vagyunk, mert ez a polcról levehetőség azért még előttünk áll, tehát ez a technológia valamikor 2030 környékére forja ki úgy magát, hogyha akkor rendelünk belőle, se fogunk szerintem nagyon lemaradni, mert ugye a lényeg az, hogy ezért 24-36 hónap a megrendeléstől a gyártásig ez az ígéret. Maga egyébként ez a technológia nem új, tehát hogy a modulár, és van is belőle, egyébként az oroszoknak van egyébként, tehát hogy van, mindenkinek van ilyenje, alapvetően atomtenger alatt járókban, meg hadihajókban, vagy ilyen repülőgép hordozó hajókban már használják ezt a technológiát. Ami itt újdonság, és ami miatt kvázi várnunk kell erre a fejlesztésre, az, hogy ugye ez a polcról levehetőség, az olcsóság, ugye az ígéret, hogy 60%-a olcsóbb lesz, valamint a biztonság, és talán az utóbbi, amit nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy amiket én olvastam a gyártóktól, hogy ezek extrém biztonságos technológiának ígérkeznek, tehát nem tud baj történni velük, a legrosszabb forgatókönyvben sem. Tehát
ez lett volna még egy kérdésünk.
Nyilván ez terét kijelentés, de alapvetően, és például az oroszok is ebben élen járóak, tehát hogy nem, de nyugaton is nagyon jó dizájnok vannak, tehát hogy alapvetően úgy vannak kitalálva ezek az erőművek, hogy tökéletesen le lehet őket állítani, nem kell hozzá külső áramforrás. Tehát ugye pont azok a gyerekbetegségek, amik egy Fukushimánál megvoltak, azokra, ugye a tapasztalatokat nyilván beépítik a mérnökök ezekbe a rendszerekbe. Mm. Szóval az ígéret az, hogy ezek elképesztően jó dolgok tudnak lenni, nyilván már a kevesebb beton miatt is jóval kisebb széndioxid lábnyom. Egyébként ezek az erőművek, az ígéret, hogy ilyen egy töltéssel akár 12-18 évig is elmennek, tehát hogy amíg ilyen fontos.
Attila, nagyon jó, egy csomó kérdésünk lenne, csak az időnk fogyott el, szerintem térjünk még erre vissza.
Nekem itt lenne még csomó mondani való,
szerintem fontos, hogy beszéljünk még erről, mert nagyon érdekes és izgalmas, és jövő. Fölmerül még rengeteg kérdés attól kezdve. Az energiaigénye Magyarországnak rendkívüli mértékben megnő az akkumulátor gyárak miatt is, hogy erre is rövid távon jelenthet-e ez majd segítség. Na mindegy, ez csak egy a sok közül, de most be kell fejezünk. Nagyon szépen köszönjük. Szép napot, jó munkát folytatjuk.
Sziasztok!
Szia! Gyurcsi Katillával beszélgettünk, tehát az Akkord alapkezelő vezérigazgatójával.